Áldás békességet kívánok én is minden kedves testvérünknek. Kedves testvérek, az előadásomnak azt a címét adták a szervezők, hogy a magyarországi belmisszió története, és hadd mondjam azt rögtön bevezetésképpen, hogy ez egy olyan hatalmas nagy anyag, amiről köteteket és disszertációkat írtak már eddig is, amik megjelentek. És hát az igazság az, hogy az én disszertációm, amit az Utrechti Egyetemre nyújtottam be, szintén ezt a témát vonzolgatja, mégpedig a belmisszió egyik fontos személyének, kulcsfigurájának az életén keresztül, akit úgy hívtak, hogy Forgács Gyula, volt pécsi, majd sárospataki református lelkipásztor, aki egy hatalmas művet írt részben a belmisszió történetéről és a belmisszió teológiájáról. Nos, hát én erre tudtam vállalkozni, hogy egy kis szeletet bemutatnék a magyar belmisszió történetéről. A Nyugat-Európában végbement missziói eszmélődés után a 19. század végén a magyarországi protestáns egyházakban is megindult az úgynevezett belmissziói ébredés, vagy ahogy mások nevezték, belmissziói mozgalom. Ez a lelki ébredés tulajdonképpen válasz volt, mégpedig arra a racionalizmusra és teológiai liberalizmusra, amely a 19. század folyamán meghatározta hazánkban is a teológiai oktatást, és lelkileg tönkretette a gyülekezetek életét. Tehát a racionalizmus és a teológiai liberalizmus. Teológián úgy tanították a lelkészeknek, hogy a professzorok, hogy a Bibliában természetesen van egy csomó legenda, ami hát egyáltalán nem úgy történt, ahogy történt, és ez egy kiszínezése csak a bibliai történeteknek. Hát persze, hogy ilyen, hogy Jézus felment a mennybe, hát ilyen nem volt. Hát hogy nézett ki, hogy valaki fölmegy a mennybe, hanem úgy történt a mennybe menete, hogy Jézus felment egy hegy tetejére, aztán gyorsan lement a másik oldalon, és a tanítványok azt hitték, hogy fölment a mennybe. Na most ilyen oktatásban volt részük a teológiai hallgatóknak, a lelkészeknek, akiket tanítottak a 19. században a teológiákon, ugye itt a budapesti teológián is, és hát hatalmas nagy vita keletkezett abból, hogy Jézus egyáltalán feltámadt, vagy nem támadt fel, és hát teológiai professzorok mondták, hogy ez képtelenség, hát ezt nem kell elhinni. Na most ezek a ilyen módon kiképzett lelkipásztorok mentek a gyülekezetekbe, és miről prédikáltak? Hát felolvastak lehet a Bibliából valamit, de arról prédikáltak, hogy hát milyen csodálatos felfedezéseket tett a természettudomány, és a természettudományos eredményekről beszélgettek, és próbálták mindenképpen valahogy összehozni a bibliai történeteket az emberi értelemmel, az emberi rációval, és különböző magyarázatok születtek a bibliai csodákkal kapcsolatban is. Na mostan a lelkészek, miután ilyen dolgokról prédikáltak, továbbá ezeket mind dokumentálni lehet, csak hogy érzékeltessem a testvérekkel a légkört, ami akkor volt, hogy az egyik lelkipásztor ugye az állattenyésztésről tartott vasárnaponként előadást, és arról, hogy hol lehet jó állatvásárokat találni, mikor, és hát mi az a jó kismalac, hogy mit nézzenek meg, hogy melyiket érdemes megvenni, azután hogy kell a virágot ültetni és vetni, stb. 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 Ezek le vannak írva, kérem szépen. Ezek prédikációs kötetekben ma is megtalálhatók. Na most ugye ez egy idő után az emberek a templomot ott hagyták. Aztán ki nem vagyunk erre kíváncsiak. És erre a lelki kiszáradásra jött válaszként ez a bizonyos belmissziói ébredés, vagy belmissziói mozgalom. A 20. század közepére a belmissziói ébredés kiteljesedett, és azelőtt soha nem tapasztalt lelki megújulás következett be sok gyülekezet életében. A 20. század elején a belmissziói ébredés következtében új városi gyülekezetek alakultak, többek között Nagyvárad tér, Vekerle, Fasor, tehát Kelenföld, ezek mind a 20. század első felében keletkeztek, és olyan lelkipásztorok alapították ezeket a gyülekezeteket, akik a belmissziói ébredésnek, a belmissziói mozgalomnak voltak a képviselői. Az ifjúság körébe addig nem látott méretű ébredés indult meg Magyarországon is. A teológiai és kegyességi irodalom olyan mennyisége jelent meg, traktátusok, könyvek, újságok, amelyhez hasonlót sem előtte, sem azóta nem regisztráltak egyházunkban. Olyan irodalmi tevékenység nem volt, teológiai tevékenység, mind a mai napig, mint ami akkor volt a 20. század első felében. A belmissziói ébredés volt aztán az előkészítője a 30-as és 50-es évek ébredésének is. A 30-as években járt Magyarországon ez a híres angol futballista, a Stuart Jakab, akinek a evangelizáció során rengeteg ember tért meg, vagy ébredést támadt, majd az 50-es éveknek, az úgynevezett betánista ébredésnek, vagy szabolcsi ébredésnek többféleképpen is nevezték, az előkészítője volt ez a bizonyos belmissziói mozgalom. Ehhez képest nagyon meglepő, hogy a 20. században írt külföldi nagy misszió és egyház történet írók többek között egy 6 kötetet megíró Latoret nevű világhírű misszió történet és egyház történet író a művében, amiben leírja, hogy mit történtek a 20. században és a 19. század második felében, Magyarországot meg se említi. Végig megy az európai országok, és azt mondja, Magyarországon semmi nem történt. Magyarországon semmi nem történt. Ez a körülmény indított engem is arra, hogy az Utrechti Egyetemre benyújtsam német nyelven a diszertációmat, hogy csökkentsen az európai misszió történet kutatók számára a Magyarországgal kapcsolatos tájékozatlanságot. Úgyhogy amikor megtudták az utrechtiek, hogy miből akarok diszertációt írni, óriási nagy készséggel és nyitottsággal fogadták, mert ezt a témát, ezt a kört, ezt az időszakot egyáltalán nem ismerte, és nem ismeri a nyugat-európai és az amerikai missziói irodalom. Kutatásaim során engem két kérdés foglalkoztatott. Az egyik, mi volt az oka annak, hogy a magyar református belmissziói ébredés eltérően Skóciától, Hollandiától, Németországtól nem vezetett egyházszakadáshoz. Ugyanis azokban az országokban egyházszakadás történt. Emiatt a dolog miatt. A racionalista része az egyháznak külön vált, a hitvalló része, a hívő része megint külön vált, külön teológiákat hoztak létre, Hollandiában is, Skóciában is, tehát nagy egyház törések történtek. A másik kérdés, ami foglalkoztatott, hogy a belmissziói ébredés képviselői milyen eszközökkel akarták reformálni az egyházi életet itt Magyarországon. Bár egyház történet íróink, amikor a belmisszióról írnak, mindig csak kizárólag Szabó Aladár lelkipásztor nevét szokták emlegetni, akit úgy neveznek, hogy a belmisszió atya volt. És ezt nem is lehet elvitatni. Mert a belmissziói mozgalom megindulásában, és a későbbiekben is óriási szerepe volt dr. Szabó Aladárnak, aki korábban teológiai professzor volt, később pedig József város, illetve igen, az a József városi lelkipásztor lett, a József városi gyülekezet lelkipásztora lett. Azonban a tárgyilagosság kedvéért mégis azt is meg kell állapítanunk, hogy a belmisszió meghatározó teológusa, aki a belmisszió elméletét rendszerbe foglalta, a ma már alig ismert Forgách Gyula lelkipásztor volt. Forgách Gyula 1879-ben született, és 1941-ben halt meg. Nagy kortársai voltak, akikre nagy hatással volt, Ravasz László, Viktor János, Sebestyén Jenő nagyon tisztelte Forgách Gyulát, és hát egy nagyon komoly társaság volt az, amelynek ő kortársa volt, és akikre hatást gyakorolt. Forgách Gyula írt egy könyvet, ez a címe a Belmisszió és a Cura Pastoralis kézikönyve. A Belmisszió és a Cura Pastoralis kézikönyve. A Cura Pastoralis ugye a lelki gondozás. A lelki pásztori lelki gondozásnak a kézikönyve. Ez 1925-ben jelent meg, 817 oldalas ez a mű. Elvileg minden református lelkészi hivatalban ott kell, hogy legyen, mert megsülték annak idején, amikor ezt kiadták, ez a mű. Ennek ellenére a lelki pásztorok nem igen ismerik. Kevesen olvasták el. Ez a mű nemzetközi szinten is megállja a helyét, és máig is aktuális, megszívlelendő üzeneteket tartalmaz. Forgách Gyula személyéről csak röviden szólnék, mert ez is érdekes. Ahogy említettem, 1879-ben született Léván egy római katolikus családban. Apja is, anyja is római katolikusok voltak. Természetes volt, hogy római katolikusnak keresztelték. Miután azonban a szülei hamar elváltak, apja, hogy újra nősülhessen, áttért reformátusnak. És az akkori törvények szerint az apa gyermek, fiú gyermeke ugyanazt a vallást kapta, mint az apáé volt, tehát így lett Forgách Gyula református. Az anyakönyvbe, a lévai református anyakönyvbe be van írva, hogy átírtuk a római katolikus anyakönyvből a református anyakönyvbe a Forgách Gyula nevét, ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve reformátusnak számít ez az ember. Forgács, mint a lévai katolikus főgimnáziumban tanuló diák, találkozott a belmissziói ébredés képviselőivel. És ezeken az embereken keresztül olyan hatások érték, hogy az érettségi után a budapesti református teológiára iratkozott be hallgatónak Forgács. Itt hamarosan a Szabó Aladár professzor által vezetett teológus ima közösség tagja lett, és Szabó Aladáron keresztül megismerkedett Szilasi Aladárral. Szilasi Aladár, ő nem lelkipásztor volt, hanem bíró volt, és egy hívő bíró, és így került kapcsolatba Forgács, tehát Szabó Aladáron és Szilasi Aladáron keresztül a belmissziói ébredés budapesti tűzfészkének számító pesti evangélium szerint reformált németajkú leány egyházhoz. Ez most a Hold utcában van, a Balogh Zoltán a lelkipásztora ennek az egyháznak. Ennek ez volt a neve eredetileg, hogy evangélium szerint reformált németajkú leányegyház, valamint a Skót misszió budapesti gyülekezetének képviselőivel is megismerkedett az ott folyó missziói munkával. Ebben a két gyülekezetben, amelyik közül egyik ugye német hatásra jön létre, német ajkú, eredetileg német munkások, diplomaták, tanár emberek, stb. Jártak oda. Ugye Magyarországon a század fordulón Budapesten rengeteg német ajkú ember volt, itt németül beszéltek még az utcákon is. Na itt ide jártak ebbe a gyülekezetbe járt egy időben Forgách Gyula, nagyon jó kapcsolata volt ezekkel a gyülekezetekkel, Szabó Aladárnak és Szilasi Aladárnak is, és ott egy nagyon intenzív ifjúsági és gyermekmunka is folyt. Kérem szépen, Magyarországon ennek a két missziói irányzatnak, amely külföldre, a skót misszió, ugye Skóciából jött a hatás, és itt a skót misszió gyülekezetét, ez is mind a mai napig megvan, a skót misszió gyülekezetében skót lelkipásztorok, hívő lelkipásztorok szolgáltak, és ugye itt találkozott Forgách Gyula is ilyen dolgokkal, hogy gyermekisten tisztelet. Hát azelőtt nem volt ilyen, hogy gyerekisten tisztelet. Abszolút nem foglalkoztak a gyerekekkel ilyen gyermekisten tisztelet formájában. Volt ilyen iskolai hittan, de gyermekisten tisztelet, hogy ők kezdték el, és a forgácsék látták ezt a munkát, amit az ifjúság között is végeznek a skót misszióban és a német ajkú leány egyházban. Itt aztán megismerkedett ezekkel a vezetőkkel, úgy a német ajkú leány egyháznak, mint a skót misszió vezetőivel és az ott szolgáló emberekkel. Forgács, amikor befejezi a teológiát, akkor Skóciába kapott ösztöndíjat, azon az Edinburghi Egyetemen, ahol előtte és utána is a belmisszió sok jeles képviselője tanult. Az egy nagyon érdekes névsor, hogy az Edinburghi Egyetemen magyar református lelkipásztorok kik tanultak. Egy nagyon érdekes névsor. Biztos vannak vagy 25-30-an felsorolva, akik különböző évfolyamokra jártak oda, és ezek itthon mind a belmissziónak kulcs emberei voltak, és fontos továbbivői voltak a tiszta evangéliumnak. Ezek, majd így mondanánk, nem nagyon szeretik sokan ezt a megjelölést, mind hívő lelkipásztorok voltak, igen jó képzett emberek voltak, ragaszkodtak a Szentíráshoz. Hogy érzékeltessen Forgách korának teológiai légkörét, hadd soroljam el kortársait és munkatársait. Szabó Aladár, Szilasi Aladár, Biberauer Tivadar, Pongrász József teológiai professzor volt, Viktor János teológiai professzor volt, Ravasz László püspök, Sebestyén Jenő, ifjú Révész Imre, szintén teológiai professzor, Makai Sándor, szintén korábban erdélyi püspök, aztán teológiai professzor. Tehát, hogy így mondjam, ez egy nagy generáció volt, akiket Isten felhasználta, hogy megelevenítse rajtuk keresztül egyrészt a teológusokat, az ottanó, a lelkész növendékeket, másrészt pedig a gyülekezeteket. Forgách Gyula ebben az egész csapatban ez egyik motor szerepet játszotta, hogy a tisztségeit is elmondjam, hogy ez a Forgách Gyula milyen tisztségei voltak akkor neki ebben a belmissziói mozgalomban. A Betániának volt titkára, aztán a Kijének volt titkára, a Megdesznek volt titkára, a Kálvin Szövetség alelnöke volt, Magyar Evangéliumi Keresztény Missziói Szövetség főtitkára volt, a Református Külmissziói Szövetség főtitkára volt, egyházi tisztségei, egyházmegyei jegyző volt, a Dunamelléki Református Egyházkerület missziói előadója, egyházkerületi jegyzője, illetve konventi és zsinati missziói előadó, és a 1933-as első magyar református missziói törvény szerkesztője. Ő szerkesztette az első missziói törvényt. Hosszabb, rövid ideig szerkesztette a következő újságokat: Ébresztő, Magyarság, Reformáció, Református Igehirdető, Sárospataki Lapok, Belmissziói Útmutató, stb. 1910 és 24 között Pécelen volt lelkipásztor Forgách, Pécelen, majd 1924 és 33 között Sáros Patakon. Főművén kívül 40 kisebb könyve jelent meg, különféle egyházi és világi lapokban 400 cikket publikált. Amikor megkérdezték tőlem, hogy az Utrechti Egyetemen, hogy milyen forrás anyagom van, és mondtam, hogy hát csak egyet mondok, Forgács Gyulának 400 publikált cikket. Köszönjük elég. Köszönjük elég. Most rátérnék a belmissziói mozgalomnak egy pár gondolat erejéig az eredetére. A magyar református belmissziói ébredés közvetlenül a német, közelebbről a wittenbergi pietizmustól és a német belmissziói mozgalomtól kapott hatásokat. Ugye a német wittenbergi pietizmus képviselője Mária Dorottya főhercegnő volt, aki ugye Magyarország nádorának, József főhercegnek volt a felesége, egyik centrumuk, rezidenciájuk Alcsúton volt, és ez a Mária Dorottya főhercegnő, ez egy nagyon híres német biblia kutatónak, Bengelnek volt a tanítványa, és lelkes tanulmányozója, Mária Dorottya, aki hát egy nagyon intelligens nő volt, és ő kezdte el azt, amikor ide került, ugye a férje főherceg lett itt Budapesten, vagy nádor, akkor ugye összegyűjtötte a budapesti vezető protestáns lelkészeket, bibliaórára beszélgettek az igéről, és beszélgettek a lelki helyzetről, és támogatta őket, segítette őket. Úgy szintén a ismerté vált Magyarországon a német belmissziói mozgalom, amely hát jóval korábban indult meg, és a skót ébredés, a skót misszió, amelyet tulajdonképpen a skót misszió a német eredetű lelki hatásnak a teológiai színezete az luteránus volt. Luteránus, ugye a németek luteránusok többnyire, illetve a skótok pedig, azok pedig reformátusok, tehát a skótok a puritán pietista teológiának a képviselői voltak, és tulajdonképpen Forgács is ezt képviselte, ezt a skót puritán pietista szemléletet. Pár szót szólnék arról is, hogy mi volt a belmissziói ébredés üzenete és célja, amelyet Forgács is képviselt. Mi volt ennek az egész dolognak a lényege? A belmissziói ébredés képviselői egyöntetűen hangoztatták, hogy az egyháznak az egyházi élet minden területén meg kell újulnia lelkileg. Minden területen. Meg kell változnia az egyházi struktúráknak is, a lelkipásztoroknak és az egész gyülekezeti életnek. A megújulás lényegét abban látták, hogy mivel az egyház elveszítette missziói tudatát, küldetés tudatát, és a társadalom felé irányuló misszióját is, ezért az egyháznak minden tevékenységét a misszió szempontjaihoz kell igazítani. Ez a döntő, a misszió, az evangélium hirdetése, mondták. Mindennek az egyház életében ezt a célt kell szolgálnia. A misszió ugyanis, mondták, nem csupán egyik feladata az egyháznak a sok közül, hanem az egyház természetéhez tartozik. Ez egy rendkívül lényeges megállapítás, rendkívül lényeges igazság, hogy a misszió az egyháznak nem feladata csupán, hanem az egyház lényegéhez és természetéhez tartozik. Ami azt jelenti, hogy ha az egyház nem csinálja a missziót, elveszíti a lényegét. A lényegét. Ezért Forgács a belmisszió célját úgy fogalmazta meg, hogy minden gyülekezetnek, nem csak az egyház, minden gyülekezetnek missziói gyülekezetté kell alakulnia. Tehát a gyülekezet tagjai is misszionáljanak ki a maga helyén, ahol él és dolgozik. Így válhat a népegyház missziói, azaz misszióra képes, misszióra berendezkedett egyházzá. A belmissziói ébredés ezt a belső reformációt a lelki élet megújulásától várta. Azt mondta, hogy meg kell a lelki életnek újulni, magyarul meg kell térni. Meg kell térni, ugye, a lelki élet megújulása, vagy újjá kell születni, ahogy Jézus mondja. A spirituális változás erőteljes hangsúlyozása váltotta ki eleinte talán leginkább az egyházi vezetés ellenállását. Ennek a mozgásnak az egyházi, akkori egyházi vezetés ellenállt. Ellenállt, ez nem tetszett, nem tetszett az egyházi vezetésnek, amikor lelki megújulás szüksége. Miről beszéltek? Miért kell ismerni? Mindenki hisz. Hát ezt a szöveget ismerjük, ez minden napig így van körülbelül. Mivel a belmissziói ébredés nyomán sok fiatal és felnőtt élő hitre jutott, a belmisszió képviselői, látva a nyugat-európai, főleg a németországi példát, úgy gondolták, hogy a hitre jutottakat úgynevezett paraegyházi szervezetekbe, tehát az egyházzal párhuzamosan működő szervezetekbe, missziói egyesületekbe kell összegyűjteni, és ezeken keresztül kell misszionálni az embereket. Ezért alakultak ebben az időben országszerte egyesületek százai. Tehát gyülekezeteken belül is, meg kívül is. Az egyházi vezetők és lelkipásztorok egy részének ellenállása miatt eleinte a gyülekezetek is idegenkedve szemlélték az egyesületek által végzett missziót. Ez a körülmény aztán újabb feszültségeket indukált az amúgy is erőtlenné vált egyházban. Azt mondták, hogy hát ez a belmissziósok, ezek szektársak. Ezek szektársak. Megtérésről beszélnek, meg az Úr Jézusról beszélnek mindig. Hát ez szektárs dolog. Ez szektárs dolog. Ilyen körülmények között lépett fel a korábban Skóciában tanult Forgács, aki amikor 1901-ben Skóciába érkezett ösztöndíjra, egy hihetetlen eleven gyülekezeti élettel találkozott Skóciában, Forgács. Nagy meglepetéssel észlelte, hogy Skóciában nem talált egyetlen gyülekezeteken kívüli missziói egyesületet sem. Minden gyülekezet a saját tagjaiból gyülekezeten belüli csoportokat alakított, ha úgy tetszik, mini egyesületeket alakítottak, akik ugyanazt a missziói munkát végezték, amit Magyarországon az egyesületek, sokszor az egyházon kívül. Tehát Skóciában egy érdekes, egy teljesen más példával találkozik Forgács. A társadalom minden területén ott dolgozott Skóciában a gyülekezet valamilyen missziói csoportja. Tehát kábítószeresek, alkoholisták, prostituáltak, stb. Között a gyülekezetből mentek, amely gyülekezet területén éppen voltak ilyen kallódó emberek, a gyülekezetekben alakultak csoportok, akik megyünk és ezekkel beszélünk, bizonyságot teszünk nekik, stb. Az azonban, ez az egész dolog, azonban a Forgács által egyik ismert és Magyarországon is elfogadott Wilhelm-féle koncepcióhoz képest egészen más paradigmát jelentett. Tehát Magyarországon a német hatásnak volt egy képviselője, úgy hívták, hogy Wilhelm, Wihern, ez egy német teológus volt, nagy belmissziós teológus, elméleti teológus, akinek ez volt a gondolata, hogy mivel az egyház nem fogadó képes az evangélium terjesztésére, ezért csinálni kell külön gyülekezeteket az egyházon kívül. Gyülekezeteket is, meg egyesületeket. Ez Németországban tulajdonképpen mind a mai napig megvan. Hogy? Igen, ez a közösségi mozgalom. Ennek a új példának a felismerése indította arra később a fiatal forgácsot, hogy amikor hazajött, ott hagyta az egyesületi munkát, és 1910-ben elment Pécerre, majd később Sárospatakra gyülekezeti lelki pásztornak. Szándéka az volt, hogy mint egy híd szerepet vállalva az egyesületek és az egyház között, az egyesületi munkának a sok lelki értékét bevigye az egyházba, a gyülekezetekbe. És az volt a célja, hogy fölépítsen ennek nyomán olyan missziói gyülekezetet, amely később az országban is paradigma, tehát példa gyülekezet lehet neki. Ez volt a célja, hogy Pécselen egy olyan gyülekezeti élet legyen, hogy elmondhassa másoknak, hogy gyertek és nézzétek meg, hogy nálunk hogy mennek a dolgok. Forgács misszió teológiai és lelkipásztori életművének legértékesebb része az, amelyben leírja, hogy említett céljait milyen eszközökkel akarta megvalósítani. Csupán néhány dolgot sorolnék fel a teljesség igénye nélkül. Péterre érkezése után hamar kiderült, hogy Forgács ki akar lépni minél előbb a templom szakrális beszorítottságából, először úgy, hogy megkezdte a Péteren addig ismeretlen házi istentiszteletek tartását. Ez abban az időben ismeretlen a ház, templomban van az istentisztelet, a paptóval mi atyánk, ott mi meghallgatjuk, utána éljen a haza, elmegyünk haza, és be van fejezve az egyháziaskodás. Forgács fogja magát, kimegy házakhoz, és ott is tart bibliaórákat, házi istentiszteleteket. Következő lépése az volt, hogy a még ismeretlenebb műfajt hozott be, szabadtéri evangelizációra hívta Pécseren az embereket. Egy-egy vasárnap délután, templomba kiérdette délután, ezen meg ezen a téren szabadtéri istentisztelet lesz. És ment, és ott evangelizált. Evangéliumot hirdetett. 1914-ben pedig felépíteti Pécseren az ország első gyülekezeti házát. Pécseren, ami most jelenleg a Biblia Szövetségnek a tulajdona, az a ház, az Magyarország első gyülekezeti háza volt, ahol könyvtárat rendeztek be, színdarabokat játszottak, biblia magyarázatos tea délutánokat és előadásokat tartottak. Itt kapott otthont a legény és leány egyesületi munka is. Tehát minden legyen a gyülekezet keretein belül. Ez volt Forgácsnak az elgondolása. Itt találja meg mindenki a maga profilját, hogy mi az, ami neki a legjobban tetszik. Többféle lehetőséget kínált fel a gyülekezet tagjainak. Korszakosnak mondható az a felismerése, hogy mivel a népegyház lelkész-centrikus gyakorlata akadályozza a missziót, ezért elkezdte a gyülekezet tagjai közül missziói munkatársak képzését. Tehát a gyülekezet tagjaiból, akik értelmesebb emberek voltak és erre vállalkoztak, elkezdte őket képezni, akik bekapcsolódtak az egyre kiterjedtebb missziói, illetve diakóniai munkába. Ez annyira ment, hogy amikor Sárospataki lelkipásztor volt, Abban az időben még nem volt ez a csecsemő gondozás, ez a védőnői hálózat. A gyülekezet nő tagjai mentek ki a tanyákra, ott a Sárospatak körül tanyákra, amikor meghalták, hogy valahogy kisgyerek született, és oktatták a fiatal anyákat, mint amit most a védőnök csinálnak, hogy meg mind ápolják a csecsemőket. A munkatárs képzés egyik célcsoportja Forgácsnál a presbitérium volt, akiknek az aktivizálását nagyon fontos feladatának tartotta. Amikor a gyülekezet kezdte érteni Forgács szándékait, akkor a presbitérium a egyetértésbe bevezette Pécelen az önkéntes egyház tagságot és egyházadó fizetést. Ugye abban az időben, talán az idősebbek tudják, hogy valamikor Magyarországon a háború előtt kötelező egyházadó fizetés volt, amit a világi adókkal, állami adókkal hajtottak be az emberektől. Forgács a presbitériummal hozott egy határozatot, ami hát abban az időben, hogy mondjam, tehát mások számára felháborító, meg érthetetlen dolog volt, hogy Pécelen megszűnik a kötelező egyházadó fizetés, és legyen önkéntes. Ki mit szám? Ki mit ad? És hát azt mondom a testvérnek, hogy hatalmasan megemelkedett a bevétel. Ma is megszívlelendő lehetne az a gyakorlata, ahogy Pécelen a konfirmációt reformálta. A konfirmáció alsó korhatárát az addigi gyakorlattól eltérően 14 éves korba határozta meg. Korábban 12 éves korukban konfirmáltak a gyerekek. Forgács azt mondta, ez egy komolytalan dolog. Legalább 2 évvel lemeljük meg. A konfirmációi vizsga és fogadalomtétel után azonban, akkor megvolt a vizsga és a fogadalomtétel, csak 2 év elteltével vehettek úrvacsorát először a fiatalok. Hiába konfirmáltak, de 2 évig nem vehettek úrvacsorát. A 2 év alatt minden presbiter kapott 2-3 konfirmált fiatalt, akiket figyeltek, látogattak, beszélgettek velük, és figyelték, hogy az illető jár-e templomba, milyen erkölcsi magatartást tanúsít. 2 év elteltével pedig a presbitérium döntés hozott arra nézve, hogy közülük kiket bocsát az úrasztalához. Tehát nem volt ez, hogy aki megkonfirmált, gyere hoci nece, minden feltétel nélkül, szó sincs róla, a presbitérium is felelősséget érzett, látogatták a konfirmandusokat. Rendszeresen tájékoztatta a gyülekezetet a belmisszió és külmisszió országos és külföldi fontosabb eseményeiről. Meghívott hazai és külföldi misszionáriusokat, hogy tartsanak előadást munkájukról a gyülekezetben. Sárospatakon mindezt a munkát még tovább fejlesztette Forgács. Amikor a város középületeiben előadás sorozatot tartott világi témákról keresztény szemmel. Itt alakította meg az ország első gyülekezeti belmissziói bizottságát, presbitérium és a gyülekezet tagjaiból választott a belmissziói bizottság, akikkel a gyülekezet missziói terveit mindig átbeszélte. Tehát nem ő döntötte el, hogy itt mi legyen, vagy mi lesz, hanem a missziói bizottság presbiter tagjaival, gyülekezeti asszonyokat bevont, velük tárgyalták meg és állították össze a missziói munka tervét és programját. Ezekre a ülésekre, amiket Patakon a gyülekezet belmissziói bizottsága tartott, meghívta a szomszédos kis gyülekezetek lelki pásztorait is, hogy lássák, hogy mit kellene csinálni, hogy kellene ezt csinálni. Gyertek be, legyetek ott, vegyetek részt, hallgassátok, hogy tervezzük mi a dolgokat. Megszervezte az anya és csecsemő gondozást is a Sárospatak környéki tanyavilágban, és mozgalmat kezdett az utcai koldulás felszámolására. Ugye hát ezek a 20-as évek, amikor nagy gazdasági válság, meg nagy nyomorúság volt Magyarországon is, és hát rengeteg koldús volt patakon, és a gyülekezet tagjaival összefogtak, hogy valahogy segítsék meg ezeket az embereket. Missziói elkötelezettsége és életbedobása valóban példaértékű volt. Az elméleti munkásságáról azt hadd mondjam, hogy missziói teológiáját a hitvalláshoz való ragaszkodás és a hitvallások közötti kapcsolatnak is a szorgalmazása jellemezte. Azt mondjuk, szakmailag úgy mondjuk ezt, hogy a konfessionalizmus és az interkonfessionális szemlélet kreatív feszültsége jellemezte az ő szemléletét. Tehát azt mondta, hogy ha valaki Isten gyermeke, akkor testvérünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor is luteránus, vagy baptista, vagy bár a baptistákkal sokat hadakozott szegény, mert a magyarországi baptizmus akkor nagyon akkor kezdett erősödni és terjedni, és úgy gondolták, hogy a baptisták, hogy akkor érnek el nagy eredményt, ha a református egyházat szívják, és mondták, hogy az a sátán zsinagógája, és a orgona az ördög muzsikája, stb. De azért Forgács nyitott volt ezek felé, az emberek felé is. Mivel szerinte a missziói egyházzá váláshoz az evangelizáláson keresztül vezet az út, az evangelizálás sajátos értelmezését alaposan kidolgozta. Az evangelizálás fogalmát szándékosan megkülönböztette az evangelizáció fogalmától. Evangelizáció. Azt mondta, hogy az evangelizáció az metodista revolverezés. Tehát nem értett egyet azokkal az amerikai evangelizációs mozgalmakkal, akik ugye elég agresszíven léptek fel, úgy is hívták szakmailag, hogy az agresszív evangelizáció, hogy most meg kell térned, ha te most itt nem térsz meg, el fogsz örökre kárhozni, és ha megtért, akkor álljál ide, tegyél hitvallást arról, hogy te megtértél, stb. De ezzel a Forgács nem értett egyet, hanem azt mondja, hogy ő ezt a szót, hogy evangelizálás. Azt értette alatt, hogy hirdetni az evangéliumot. Hirdetni az evangéliumot. Annak az éppen felolvasott igének alapján azt magyarázni. Az egész Szentírás az evangélium tulajdonképpen. Aki ma az evangelizáció kérdésével foglalkozik, nem kerülheti meg Forgácsot és az ő gondolatait. Ma is tanítani lehetne azt, amit a lelkipásztorok és az egyháztagok lelki gondozásáról írt. Az 1933-as missziói törvény teológiai alapjait ő vetette meg, az egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati missziói bizottságok rendszere is az ő javaslata alapján szerveződik mind a mai napig. Tehát ő volt az, aki azt mondta, hogy legyen a megyében missziói előadó, a kerületnél missziói előadó, és a zsinatnál is legyen missziói előadó, és ezek szinkronba dolgozzanak, és közösen dolgozzák ki az egyház missziói tervét. Lentről, föntről lefelé, és lentről fölfele. Hát ez szervezetileg ma is így van, de ezeknek a bizottságnak túlságosan sok köze nincs egymáshoz. Túlzás nélkül állítható, hogy elméleti és gyakorlati tevékenységével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a misszió ügye az egyház akkori vezetői és végül a zsinat számára is fontos ügyé váljon. Meg kell mondjam, a testvéreknek nagyon kemény harcai voltak Forgácsnak a zsinaton. Annyira kemények voltak a harcai, hogy a végén lemondott a missziói előadói tisztségéről, mert kidolgoztatták vele az egyház missziói törvényét, és éveken keresztül cincálták minden zsinati ülésen. Hogy most nagyon hosszú, most ezt javítson, azt javítson, éveken keresztül. Mindent megcsinált, amit kértek tőle, és amikor a legvégén a dunántúli püspök, amikor oda került a sor, hogy most már hagyja már jóvá a zsinat, a missziói törvényt, akkor föláll a dunántúli püspök, hogy ő azt javasolja, hogy ezt az egész témát el kell vetni. Semmi értelme az egésznek. Na most ez egy akkora ütés volt, övön aluli ütés volt Forgács számára, hogy azt mondta, hogy befejezi. És annak, hogy mégis ebből a törvényből, javaslom, hogy törvény lett, ennek kérem szépen Ravasz László volt az oka, jó értelemben, mert Ravasz nem értett egyet azzal se, hogy a Forgács lemondott, nem tudott mit csinálni. Viszont Ravasz László nem engedte, hogy levegye a zsinat napirendről, és addig gyűrték, gyömöszölték, amíg átment ez a missziói törvény, és érvényes volt tulajdonképpen mindaddig, amíg az újabb zsinatunk már most a rendszerváltás után megalkotta az új missziói törvényt, amely gyakorlatilag, hogy így mondjam, sok-sok mindent átvett a Forgácsféle missziói törvényből. Azt kell mondjuk, hogy Forgácsnak a munkája a belmissziónak egy motorja volt, ennek a mozgalomnak egy motorja volt, és csak Istent magasztalhatjuk és dicsőíthetjük, hogy használta ezt az embert, aki egyébként viszonylag fiatalon halt meg, amikor lemondotta a zsinati missziói előadó tisztségről, akkor lemondott a Sárospataki lelkipásztorságról is, mert Sárospatakra úgy csalták oda őt, hogy azt ígérték neki, hogy a teológián egy tanszéken taníthatja majd a missziológiát, és amikor oda ment, Pécelt itt hagyta, akkor kiderült, hogy semmit nem tartottak be, sőt, úgy tűnik, hogy az adatokból, hogy egy csomó professzor féltékeny volt rá, népszerűségére, tudására féltékeny volt, és lehetetlenné tették tulajdonképpen a munkáját. Tehát teológiára szinte angol nyelvet tanítottal egy komolytalan dolog volt, amit csináltak, akkor onnan eljött, és Budapesten a Skót missziónak lett az igazgatója. A skótok rábízták a Skót missziónak a vezetését, amelynek akkor a Skót missziónak akkor már nagyon kiterjedt munkája volt Magyarországon, hiszen egy csodálatos iskola rendszert épített ki a Skót misszió Magyarországon, ahol nagyon komoly munka volt. A Skót misszió egyébként zsidó misszióval foglalkozott, zsidókat térített, és a megtért zsidóknak a gyerekeit iratták be ide ebbe az iskolában, melyik egy elitiskola volt. Aztán annyira híre ment itt Budapesten annak az iskolának, hogy nem keresztény zsidók is vitték a gyerekeiket, hogy itt akarják tanítatni. Ezekkel meg Forgács mindegyikkel, mielőtt felvették volna, megmondta nekik, hogy kérem, maguk olyan zsidó emberek, de közlöm önökkel, hogy itt kötelező református hittant fognak tanulni a maguk gyerekei. Írják alá, elfogadják, és Forgács kitartóan, határozottan Heidelbergi kátét, református hitvallások értelmében, szellemben tanította a hittant, és hát úgy halt meg Forgács Gyula váratlanul, hogy oda a Skót missziónak az egyik vasárnapi istentiszteletére hívta meg, úgy emlékszem, Viktor Jánost, hogy prédikáljon a vasárnapi istentiszteleten, és mielőtt beindultak volna a templomba, hát együtt imádkozott a két lelkipásztor, kérték az Úr segítségét az Isten tiszteletre, ahogy ezt hát sokszor tesszük mi is, és Forgács ott azonnal meghalt az imádság után. Így érte a halál, imádkozva ment át az Úrhoz. Hát ez a belmissziói mozgalomra, amit a testvéreknek most gondoltam, hogy átadok, elmondok, és hát akkor most egy kis szünetet tartunk, gondolom, és akkor utána, ha valakinek kérdése van, akkor ha tudok, akkor válaszolok rá.
35-től, egy negyed óra szünet, és szeretettel meg vagyunk hívva egy kávéra és szakosítenére, viszont a fejlődés van, hogyha valaki tudom, hogy arra jövünk, akkor a kávút, akár később fogom az arra, hogy valaki